Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Urunkat Zsoltár énekléssel. Énekeljük a 24. Zsoltár első versét. A Zsoltár vers így kezdődik, az Úr bír ez egész földdel. További segítségünk is jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Halljátok az élő Isten beszédét, szeretett testvéreim, úgy, amint írva van, a Bibliaolvasó kalauz szerinti ige szakaszunkban. Ámos próféta könyvéből az 5. fejezetben az 1-től 15-ig terjedő verseket olvasom. Halljátok meg a beszédet, amelyet sirató dalként szólok ti rólatok, Izraelnek háza. Elesett, nem kell fel többé Izraelnek szűze. Végig terült az ő földjén, és nincs aki felemelni. Bizony, így szól az Úristen. Amely város 1000-rel indult ki, 100-zal marad meg csak. Amely pedig 100-zal indult ki, 10-zel marad csak meg Izrael házául. Bizony, így szól az Úr Izrael házához. Engem keressetek, és éltek. És ne keressétek Bételt, Gilgálba se menjetek. Beérsebába se menjetek át, mert Gilgál fogságba megy, Bétel pedig semmivé lesz. Keressétek az Urat, és éltek. Különben rátör, mint a tűz, a József házára, és megemészti Bételt, és nem lesz, aki megoltsa. Akik ürömmé változtatják az ítéletet és az igazságot földre tiporják. Aki a fiastyúkot és a kaszás csillagot teremtette, aki reggellé változtatja a homályt, és a nappalt éjszakává sötétíti, aki hívja a tenger vizeit és kiönti azokat a földnek színére, az Úr annak a neve. Aki pusztulással sújtja a hatalmasokat, és pusztulás száll az erősségekre. Gyűlölik azt, aki feddőzik a kapuban, és utálják azt, aki fedhetetlenül beszél. Annak okáért, mivel hogy tiportátok a szegényt, és gabona ajándékot vesztek tőle, bár faragott kőből építetek házakat, de nem lakoztok azokban, bár gyönyörűséges szőlőket plántáltok, de nem isztok azoknak borából. Mert tudom, hogy sokati bűnötök és nagyokati vétkeitek, igazak nyomorgatói, váltságdíj szedők vagytok, és elnyomják a szegényeket a kapuban. Azért hallgat az eszes ebben az időben, mert gonosz idő ez. Keressétek a jót, és ne a gonoszt, hogy éljetek, és akkor veletek lesz az Úr, a seregek istene, amint mondjátok. Gyűlöljétek a gonoszt, és szeressétek a jót. Állítsátok vissza a kapuban az igazságot, talán megkegyelmez az Úr, a seregek istene, a József maradékainak. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Köszönjük örökkévaló, hogy el akarsz vezetni bennünket arra, hogy tiszta szívű és az életünk dolgaiban téged a hétköznapokban is meglátni képes gyermekeid legyünk. Bizony megvalljuk, hogy ettől igen messzire szakadtunk. Köszönjük, hogy mégis adtál nekünk esélyt Jézus Krisztus váltsága által. Őjete kérünk, szent lelked által hallgass meg, és áld meg Isten tiszteletünket. Szólíts meg bennünket, Urunk. Amen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található az előbb olvasott ige szakaszban, de majd később annak folytatásában is. Pontosabban Ámos próféta könyve 5. fejezetének 4-től 6-ig terjedő, valamint 21-től 24-ig terjedő verseiben eképpen. Bizony így szól az Úr az Izrael házához: engem keressetek és éltek, és ne keressétek Bételt, Gilgálba se menjetek, Beérsebán se menjetek át, mert Gilgál fogságba megy, Bétel pedig semmivé lesz. Keressétek az Urat és éltek, különben rátör, mint a tűz a József házára, és megemészti Bételt, és nem lesz, aki megoltsa. Gyűlölöm, megvetem a ti ünnepeiteket, és nem gyönyörködöm a ti összejöveteleitekben. Még ha égő áldozatokkal áldoztak is nekem, sőt, ételáldozataitokat se kedvelem. Kövér hála áldozataitokra rá se tekintek. Távoztasd el tőlem énekeid zaját, hárfáid pengését sem hallgathatom, hanem fújjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak. Kedves testvéreim, a református bibliaolvasó kalauz szerint nemrég kezdtük el Ámos próféta könyvét napról napra olvasni. Ámos a Krisztus előtti 8. évszázad derekán, Krisztus előtt 760-ban kapta prófétai elhívását Uzziás júdai és II. Jeroboám Izrael királyának uralkodása idején. Erre az időszakra az egész térségben a jólét és a gazdasági élet szilárdsága volt jellemző, mert a nagyhatalmak csöndben voltak. Ilyenek voltak az erőviszonyok. Ahogyan a jóléti társadalmakban azóta is, úgy az ókori Izrael történetének azon a szakaszán is az volt jellemző, hogy a gazdagok még gazdagabbak, a szegények pedig még szegényebbek lettek. Ámos már a két országra szakadt Isten népének a prófétája volt. Izraelben, az északi országrészben hirdette Isten beszédét. Származását tekintve azonban júdai volt. Tékoában, tehát a déli országrészben született, de Isten parancsára északon, Izraelben hirdette Isten igéjét, és nem a szülőföldjén. Istennek megvan a szabadsága az ilyenre, hogy az övéit olyan helyre küldje, amely bizonyos értelemben idegennek számít számára. Ő az Úr, aki a fiastyúkot és a kaszás csillagot teremtette, ahogyan az egyik versben olvastam, tehát megvan a szabadsága arra, hogy akit ő kiválasztott, azt oda küldje, ahová jónak látja. Foglalkozására nézve Ámos pásztor volt. Abból a körülményből pedig, hogy erre a tevékenységére az eredeti szöveg nem a megszokott kifejezést használja, vannak, akik arra következtetnek, hogy talán az áldozat bemutatásra szánt állatokat őrizte a jeruzsálemi szentélyben eredetileg. Ezen kívül még azt is tudjuk róla, hogy a foglalkozására nézve fügemetsző volt. A vadfüge vagy eperfüge termését az évnek egy bizonyos időszakában megtámadja a fügedarázs, egy kártevő. Ha azonban, amíg meg nem ért termést, finoman bevágják, vagy finoman megszurkálják, a gyümölcsön ejtett seb behegged, de ezzel az érési folyamatot felgyorsítják, mielőtt még a fügedarázs megjelenne. Így meg lehet menteni a termést. Elgondolható, hogy az ilyen munka nem a tehetős embereknek volt a jövedelem forrása, hanem a szegény embereknek a munkájához tartozott. Végignézni a fa összes gyümölcsét, és itt nem fügebokorra kell gondolni, hanem sokkal magasabb és terebélyesebb fára, végignézni minden gyümölcsöt és mindegyiket megsebezni egy kicsit, hát az eléggé kilátástalan munkának látszik. Mi ellen emelt szót a próféta? Ezzel foglalkozzunk az ige megértésében. Olyan kóros jelenségekre, amelyekben először is az Isten tisztelet Isten nélkül zajlott. Isten nélküli volt az Isten tisztelet. Ez ellen emelte fel szavát a próféta. Arról olvasunk ebben a fejezetben, hogy Isten elégedetlen volt azzal, hogy emberek összegyülekeztek a tiszteletére emelt szentélyben, és neve dicsőségére énekeltek. Létezik ilyen, hogy Isten elégedetlen azzal, hogyha vasárnap délelőtt szólnak a harangok, és ünneplő ruhába öltözött emberek ballagnak a templom felé, ki ide, ki pedig a másik felekezett temploma felé? Valószínűleg létezhet. Ha Ámos mondja az Isten embere, akkor el kell fogadnunk, hogy létezhet ilyen. Miként az emberek egykor Gilgálban, Bételben és Beérsebában. Pedig mind három említett település óriási hagyományokkal rendelkező város volt. Gilgál nevezetes hely volt. Több fontos esemény közül csak kettőt hadd emeljek ki. A pusztai vándorlás végén itt metélték körül azt a nemzedéket, amely a vándorlás évtizedeiben született, és a viszontagságos körülmények miatt kimaradt az életükből ez a szövetségi jel, amelyet egykor az Úr Ábrahámnak rendelt el. Aztán azt is tudjuk erről a településről, hogy a gilgáli táborozás idején ünnepelték meg az ígéret földjén az első páskát. És miután a föld terméséből ettek, akkor megszűnt a manna. Mert most már megdolgozhattak a kenyérért. Isten már nem az égből hullatott táplálékot nekik. Később azonban ennek a településnek a történetéhez sajnos az is hozzátartozik, hogy idegen isteneket tiszteltek itt, ami Istent bosszantotta. A másik település Bétel volt. Jákob, az ősatya találkozott itt Istennel, és oltárt épített. Ámos korában királyi szentély volt. A király és a legfőbb udvari emberek ide jártak mind Isten tiszteletre. Milyen felemelő látvány lehetett az egyszerű népnek látni, hogy ott vannak mind a legfőbb közjogi méltóságok, az ország legfontosabb emberei, és tisztelik Istenüket. Csak hogy Bételben Jeroboám király aranyborjút állítatott fel, és abban azáltal akarták tisztelni Izrael Istenét. Mert hogy Isten nem bálvány, nem szomjazik és nem éhezik azokra a dolgokra, amelyeket külsőségnek tartunk. Istennek nem kell tapsoló közönség, és nincs ráutalva tőlünk semmire sem. Aztán a harmadik település volt Beérseva. Jákob, az ősatya oltárt épített itt, sőt, Ábrahám számára is nevezetes hely volt. Ilyen tekintélyes hagyományokkal rendelkező települések kapcsán Isten megkockáztatta azt, hogy ünneprontó legyen. Megteheti, mert mondom, ő teremtette a fias tyúkot és a kaszás csillagot. Ilyen Istenünk van. Neki van joga ehhez. Isten nélküli Isten tisztelet az, amikor Istent a magunk módján tiszteljük, ahogy mondani szoktuk néha. Ebben nagyon sok minden belefér, ami Istennek egyáltalán nem tetszik. Mert néha a mulasztásainkat, néha a szelíd vagy nyílt Isten elleni lázadásainkat is ezzel takarjuk be, hogy én a magam módján tisztelem az Urat. Az jellemzi az ilyen hamis istentiszteletet, hogy hiányzom belőle én. Csak az válik fontossá, hogy valamelyik felmenőm, mint itt Ábrahám, Izsák vagy Jákob, vagy a többiek, valamelyik felmenőm mit tett egy bizonyos helyzetben. Ki volt ő? Talán presbiter, talán valamilyen egyházi vezető, vagy református iskolai tanító, de hol vagyok én ebben? Ilyenkor ezek mögé az áldott emlékezetű, a maguk idejében szép helytállást tanúsító elődeink mögé bújunk. Ez ellen prófétált Ámos. Olyan kóros jelenség ellen, amelyben az Isten tisztelet Isten nélkül zajlott. Ez volt az első. Másodszor egy olyan kóros jelenség is kitapintható itt, amire a próféta azt mondja, Istent keresni, és nem csak az ő házát. Az Isten népe új virágzás látszatában élt ekkor, és ezt arra használta fel, hogy a maga látszat háláját áldozatok és ünnepi szertartások bőségével érzékeltesse. Így is mondhatnám, a nép bőségesen áldozott rossz lelkiismerete elaltatására. A képmutató ember legnagyobb bűnhődése akkor is és ma is mindig abban van, hogy végül ő maga is elhiszi azt, amit hazudik. Azt mondja Jeremiás a Siralmak könyvében, elzárkóztál felhőid mögé, nem jutott el hozzád az imádság. Ha Isten kiüresedettnek és lélektelennek látja a vele való kapcsolatunkat, akkor elzárkózik. Ez történt Ámos korában, a Krisztus előtti 8. évszázad derekán. Itt már úgy látszott, hogy szinte nincs visszaút, mint amikor az ajtó bezáródik. Ahogy Jézus mondja, amikor már felkelt a házura és bezárta az ajtót, megálltok kívül, és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok. Uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszol nektek. Nem tudom, hogy honnét valók vagytok. Ámos nemzedéke ezt élte át. Az ajtó bezáródott. És nem is olyan sokkal később bekövetkezett a nagy összeomlás, az asszír megszállás Krisztus előtt 722-ben, amikor éppen az az országrész, ahol ő működött, tulajdonképpen megszűnt létezni. Lakosságát elhurcolták, és idegeneket telepítettek be. Egy-elegy-belegy lakosság alakult ki. Ámos nemzedéke úgy ment Gilgálba, Bételbe és Beérsevába, hogy Istent úgy kereste és tisztelte, mint valami pogány, kánaáni Istent. Mint Baál Istent. Amikor a próféta az Úr szavát így adja tovább, engem keressetek és éltek. Egy akkor gyakran használt kultuszi kifejezést alkalmaz. Ezt a szót keresni, felkeresni értelemben használták. Nosza, keressük fel Gilgált, Bételt és Beérsevát, mert ott van Isten, ott van az az Isten, aki esőt ad, és termékenységet ad a földnek. A kánaániak is őt tisztelik. Izrael istenét, mint valami pogány istent tisztelték, úgy, mint Baált. Istent nem lehet felkeresni. Úgy, mint ahogyan felkeresünk egy hivatalt, ahol valamit intéznünk kell. Vagy felkeressük a házi orvosunkat, vagy az orvosi rendelőt, mert valami nincs rendben bennünk. Isten nem lehet így felkeresni. Egyedül az élő ige vezet életre, és nem egy adott hely csupán. Nem a pogány Baál, akiről azt tartották, ő felelős a termésért, és az idejében hulló esőért. A próféta erre mondja az Úr szavát, engem keressetek, de nem abban az értelemben, hogy keressetek fel, hanem nyissátok meg a szíveteket a prófétai beszéd előtt. Használjátok az Isten tiszteletet, és keressétek a szavak mögött, hogy mi az, ami egészen biztosan és egészen személyesen rólatok és nektek szól. Esőt akartak csupán, és nem közösséget az Úrral. Innen érthető, amit Ámos epésen, ironikusan így mond, folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak. Áldozataikkal nem akartak egyebet elérni, csupán esőt. Ezáltal jó termést, és ezáltal gazdagságot, és biztos megélhetést. De aki mindezt adja, akitől származik minden jó adomány és tökéletes ajándék, a vele való élő kapcsolat fölösleges volt, nem kellett. Esőt akartok? Hát lesz. Olyan sok lesz, mint az áradó patak, mondta a próféta. De ne feledjétek, nem a víz fog áradni benne, hanem a pusztító ítélet. Mert valami rossz helyre került a kortársak gondolkodásában. Ne Bételt, ne Gilgált, és ne Beérsevát keressétek fel, hanem keressétek a hirdetett igén keresztül, hogy mit akar veletek az örökkévaló. A hívő élet nem kegyes, szórakoztató ipar. Hitünk gyakorlása nem tét nélküli időtöltés, amelyben vasárnaponként 10 órától jól eltelik az idő, vagy rosszul, de tétje semmi nincsen. Hol lehet Istent keresni? Ez a kérdés, ahogy ezt az igét magyarázzuk és értjük, igazán fontos. Az Isten tiszteleten mindenképpen, de Isten arra hívja fel a figyelmünket, hogy használjuk jól az Isten tiszteletet. Előzetes elvárások nélkül, teljes nyíltsággal hagyni, hogy Isten elmondja nekünk azt, hogy ő kicsoda, és kik vagyunk mi nélküle, és kivé lehetünk ő általa. Mi ellen emelt szót a próféta? Olyan kóros jelenség ellen, amelyben az Isten tisztelet, először ezt láttuk, Isten nélkül zajlott. Másodszor azt az utasítást adja erre a korszellemre, hogy Istent keresni, és nem csak az ő házát. Nem csak a javait elkérni, hanem a vele való élő közösséget is. És harmadszor Istennek engedelmeskedni, nem csak felvonulni érte, nem csak látványosan felvonulni érte. Isten a próféta által nem csak arról beszél, ami az ember Isten tiszteleti életét jelenti. Hangsúlyozottan beszél arról is, ami a templom ajtókon kívül a hétköznapokban történik. Fejezetünkben Ámos szóvá tette, hogy a tehetősek kihasználták a szegényt, gabona adót vetettek ki rá. Ez azt jelentette valószínűleg, hogy amikor a kedvezőtlen időjárás a szegény embereknek a kevés termését elvitte, akkor kénytelenek voltak vásárolni azoktól, a tehetősektől, akiknek volt. És ők a vételáron kívül még adót is tettek rá. Aztán azt is olvassuk, hogy az áldozat bemutatók, akik hamisan mutattak áldozatot be Istennek, csak hogy a lelkiismeretüket nyugtassák, zálogba vett ruhákon heverésztek. A ruhát nem lehetett zálogba venni, ezt tiltotta Mózes törvénye. De lám, a jóléti társadalom nem ismer határokat, amikor éhségről van szó, úgy értem, a tehetősek éhségéről. Azoktól az emberektől, akiknek egy öltő ruhájuk volt, a felső ruhát zálogba vették, és azon heverésztek. Ők maguk pedig drága áldozatokat, látványos áldozatokat mutattak be. Pompás felvonulást mutattak, hogy lám ők milyen szépen és milyen hitelesen élik a hitüket. Olyan helyzetek és olyan idők az ilyenek, szeretett gyülekezet, amelyekre igaz, amit a próféta mond. Azért hallgat az eszes ebben az időben, mert gonosz idő ez. Ma, amikor térségünkben munkanélküliség van, munkalehetőség pedig alig, számos alkalommal az SS hallgat, mert ha szót merészel emelni, hamar az utcán találhatja magát. Aki azonban a fias tyúkot és a kaszás csillagot teremtette, ő biztosan nem hallgat. Nem azért, mert nem SS, hanem azért, mert ő az Úr, és neki joga van szólni. Szót emel minden igazságtalanság ellen, amikor munkahelyen, családban, a napi emberi kapcsolatainkban azok, akiknek valahogyan hatalom adatott a kezükbe, vagy nagyobb a hangjuk, képesek kiszolgáltatott helyzetet teremteni, és ezt nem mulasztják el megtenni. Isten azonban nem fizethető le semmiféle fényes istentisztelettel, semmiféle külsővel, és szemét nem homályosítja el semmiféle álmósi, álságos áldozat. A pogány népek vallásában ismerős volt az a gondolat, hogy az istenség sok imádsággal és nagyvonalú, drága áldozat bemutatással kifárasztható. Így az áldozatot bemutató ember akarata érvényesül. Mert az istenség egy idő után csak legyint, hogy most már legyen elég az imádságból, meg a sok áldozatból, elég ez, ami van, legyen úgy, ahogy az imádkozó ember akarja. Ez a gondolat Izrael vallásától idegen volt, mert Izrael istene nem pogány isten, ő nem ilyen. Ahol feldíszített ürességet lát, ő azt megveti akkor, hogyha az istentisztelet valamilyen formájában jelenik meg. Mi az istentiszteletünk célja, kedves testvéreim? A Szentírás alapján mindenképpen az, hogy Isten nagyságos tetteiről, amit értünk emberekért, közösségekért és egyénekért tett, azokról megemlékezzünk, és ezekért magasztaljuk őt. Legyünk érte háládatosak. Abban a pillanatban, amikor az istentisztelet nem ezt a célt akarja szolgálni, hanem eszköz szeretne lenni, akkor Isten felemeli az ujját. Eszköz arra, hogy az Istennel való élő kapcsolat helyett az én akaratom valósuljon meg. Ez Istennek nem tetszik. Isten ma hív, úgy, ahogy vagyunk. Tömjén füst, penitencia és drága áldozat nélkül, és fényes istentisztelet nélkül. Van ebben a fejezetben mégis egy számunkra fontos vigasztaló szó is. A 15. versben a talán. Talán megkegyelmez az Úr. Ez egy hajszárnyi reménység. Az Isten népe életében még ebben az elesett állapotában is egy hajszálnyi reménység. Istennél van elkészítve a mi számunkra is egy talán. Mert Isten nem lelte örömét abban, ahogyan az egyik versben olvastam, hogy Izrael szűze elesett, és nem kel fel többé. Neki abban sincs öröme, és nem elégtétel számára, ha 1000-ből egy városban csak 100 marad meg, vagy 100-ból csak 10 marad meg. Istennek ez nem elégtétel. Mivel ez így van, ezért Isten eljött egyszer erre a földre. Nem úgy, mint egy villám, nem úgy, mint ítélő kéz, nem is úgy, mint ahogyan a héja lecsap a magasból a kis csibékre, hanem eljött egy titokzatos éjjelen, karácsony éjszakáján, és emberi testet öltött magára. Éppen ezért kimondhatjuk, hogy ez a világ megérett arra, hogy az emberi testben hozzánk jött Istent végre elfogadja, elfogadjuk. Nincsen más esélye a megmaradásra már. Ez az egyetlen egy esély marad. Jézus. Rajta kívül semmi más külsőség, ami őt helyettesíteni próbálná, nem jöhet szóba Istennél, mert csak ő általa, nekünk csak egyedül ő általa van menetelünk az Atyához. Ennek a világnak azért nincs esélye a megmaradásra, mert minden fény kihunyt már benne, a lelkekben is. Ezért egyedül az az Isten kezdhet velünk valamit, aki teremtette a fiastyúkot, meg a kaszás csillagot. Ez az Isten Krisztusbani világosságot gyújtott, mert neki első teremtési igéje, amikor Isten megalkotta ezt a világot, éppen a világosság volt. Még nem volt világ, még semmi nem volt, de Isten azt mondta, legyen világosság. Még nem voltak égi testek sem, még nem volt nap, hold és csillagok sem, amelyek világíthattak volna. Itt tehát nem teremtett világosságról, és nem fényforrások keltette világosságról van szó, hanem Isten világosságáról, amelyről Calvin azt mondja, hogy ezzel a teremtési igével Isten megadta az egész teremtettségnek az alaphangját. Mert ő szereti a világos, tiszta tekintetet, amikor egymás szemébe tudunk nézni, és nem kell lesütni a tekintetünket. Szereti a világos és egyértelmű beszédet, hogy az igen legyen igen, a nem pedig nem. És ne legyen a nem valami nem igen féle. Félreérthető. Isten így alkotta meg ezt a világot. Egyedül Krisztus áldozata világol magasan és fénylőn. Nincsen többé reménytelen és sötét és csillagtalan éjszaka. Fény hull alá Gilgálra, Bételre, Beérsevára, a 100 megmaradtra az 1000 közül, Izrael elesett szűzére, fény hull alá a sárospataki gyülekezetre, ránk mindannyiunkra, szeretett gyülekezet. Mi ellen emelt szót a próféta? Olyan kóros jelenség ellen, amelyben az Isten tisztelet Isten nélkül zajlott. Ezt láttuk először. Aztán a próféta másodszor arra is felhívta a figyelmet, Istent keresni, őt magát, az ő élő igéjét, és nem csak az ő házát, vagyis nem csak a külsőségeket. És végezetül Istennek engedelmeskedni, nem csak felvonulni érte, nem csak mutatni valamit kifelé, mert ő a szívek vizsgálója, akiről szoktuk énekelni. Te előled elrejtenem, semmit nem lehet. Ámen. Jöjjetek, imádkozzunk. Köszönjük neked, hogy ma még szólsz, amiből azt értettük meg, hogy nem mondtál le rólunk, hanem számítasz ránk. Kérünk, nyisd meg szemünket, hogy az Isten tisztelet igazi célját mindig lássuk, és téged keressünk minden dolgainkban, ahogyan élő igéd által kijelentetted magadat nekünk. Kérünk téged, fossz meg a hamis Isten tisztelettől, amikor a látszat és a külsőség odalopakodik közéd és közénk. Eléd visszük most azokat, akiknek összetört a lelke, és elveszítették a biztonságukat. Különösen is kérünk a gyászolókért. Nálad van az élet, mert magad vagy az élet, Urunk. Légy a betegekkel, erőtlenekkel, idősekkel és fiatalokkal, azokkal, akiken hatalmaskodnak. Emlékeztesd a hatalommal bírókat, hogy biztonságukat tőled kapták, de nem azért, hogy visszaéljenek, vagy visszaéljünk vele. Népünk és nemzetünk ügyét is kezedbe tesszük, e jelenlegi határokon innen és túl. Jöjj, Urunk, ne hagyj elveszni minket, a ma egyetlen esélyért, amelyet Jézus Krisztusban adtál, járulunk most őrá hivatkozva hozzád, hogy az a talán, amely számunkra elkészítetett, mégis legyen valóság, mentő szeretetednek a záloga. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus által kérhetjük megtartó kegyelmedet. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Áldásvételre készüljünk, énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét, a 799. dicséret első és második versét. Első verse így kezdődik, mindig velem, Uram, mindig velem. Jöjjetek, vegyük Isten áldását. Nem erővel és nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, azt mondja a seregeknek Ura. Ámen.